Prédikáció alapigéjét az Izsaiás proféta könyve 38. fejezetének első három verséből olvasom, a már hallott igeszakaszokon túl. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Izsaiás proféta Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki: így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta: ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel jártam a színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. De vannak olyan sírások, amik természetesek, és ilyen volt ez az istentisztelet elején is, amikor egy kisfiú sírt ott hátul a templomban, meg itt a keresztelés közben is volt némi sírás. Mert hiszen egy gyermek, hogyha sír, mert idegen helyen van, mert fél, mert rosszul érzi magát, és nem tud azon változtatni, mert fáj neki valamilyen, az természetes. És így jó. Az már furcsább, hogyha egy gyerek azt látja, hogy az édesanyja sír, vagy ha az édesapja sír, az még furcsább. De hogyha egy király sír, az már legfurcsább. És itt ebben a történetben, amit felolvastam, egy király sírt. Ezékiás egy király volt. És az sírt, ahogy mondja a Biblia. Persze a sírás az nem mindig olyan nagyon rossz dolog, mert Jézus egyszer azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak. Hát az ember akkor sír, amikor felismeri, hogy baj van. Vagy azért, mert felismeri a tehetetlenségét, mondjuk fiatalkor vagy gyerekkorban, hogy még nem tudom megtenni, amit pedig meg szeretnék tenni, vagy meg kéne tennem, és tehetetlenségemben sírok. Vagy azért vagyok tehetetlen, mert már nem tudom jóvá tenni azt, amit megbántam, mert már elmúlt, vagy már nincs itt az, akitől bocsánatot kérhetnék, vagy akivel megbeszélhetném ezt a dolgot. Vagy azért sírok, mert sajnálom, hogy nem tudok segíteni rajta, és sajnálom őt, mert olyan nyomorúságos és tehetetlen vagyok, pedig olyan szívesen segítenék, ha tudnék. De aztán persze vannak jófajta könnyek is, az búcsúzásnak a könnyei, amikor ugyan fáj, hogy el kell válnunk, de visszaemlékezem a jóra, a szépre, amikor együtt voltunk, és azért fáj, hogy az már nem jön vissza, de legalább van valami jó benne, van valami jó emlék mögötte, a sírás mögött. És persze lehetnek örömkönnyek is, a felszabadulásnak a könnye, hogy jaj, végre most már vége valami nyomorúságnak, valami fájdalomnak, és valami újat kezdhetek. Boldogok, akik sírnak, mondja Jézus, és amikor ezt halljuk, akkor elgondolkodhatunk magunkon, hogy talán nem sírunk eleget, pedig ideje lenne sírnunk. Ideje lenne észrevennünk, hogy nagy bajban vagyunk. Sokan azt mondják, hogy a mai világban már nincs szükség Istenre, mert az emberek már nem 35 éves korukban halnak meg átlagosan, mint 200 évvel ezelőtt mondjuk, vagy több száz évvel ezelőtt is, hanem a 70 éves korukig elélnek. És így úgy gondolják, hogy nincs szükség a vallásra. Meg most már nincs szükség annyira a hűségre sem egy családi kapcsolatban, mert olyan sok gyerek születik, meg az emberek már tényleg magukkal törődnek, a maguk boldogságával, és nincs szükségük arra, hogy a társadalomnak, hogy valami boldoggá tegye őket, akkor is, amikor egyébként egy nehéz kapcsolatban kitartanak, és így tovább is mondják. De ha körülnézünk, akkor azt kell látnunk, hogy nem úgy van az, hogy régen nagy bajban voltak az emberek, és ezért szükségük volt a segítségre, egy vallásos segítségre, a hitnek a segítségére, és most már nem vagyunk nagy bajban, mert talán soha nem volt a világ ekkora bajban, mint amekkorában most van. És soha nem lesz nagyobb szükség arra, hogy valaki segítsen nekünk szerényen élnünk, és ott boldognak lennünk, amikor nem lesz annyink, mint amennyi régen volt, vagy amit kívánnánk magunknak. És lehet, hogy nem 35 éves korukban halnak meg átlagosan az emberek, de mindig lesznek, akik fiatalon meghalnak, és lesznek, és leszünk úgy, akiknek még a 70 év is kicsit kevésnek tűnik. Tehát ne gondoljuk azt, hogy elmúlt ez az idő, amikor a régi bölcsesség, a vallásnak a régi tapasztalata és segítsége, az fölöslegessé válik a mai embernek. Lehet, hogy másképpen kell majd megértenünk, de mindenképpen segítségre van szükségünk, és mindenképpen föl kell ismernünk, hogy bajban vagyunk, és nem mondhatjuk azt, ó, hát nekem mindenem megvan, és majd mindent megoldok én saját magam, mert ez úgy néz ki, hogy egyáltalán nem így lesz. Hát Ezékiás király megdöbbent, amikor szembesült ezzel, hogy még egy király is milyen nyomorúságos helyzetbe tud kerülni, és hiába a hatalma, hiába a pénze, a vagyona, hiába állnak a rendelkezésre hatalmas, óriási lehetőségek a többi emberhez képest, de mégis meg kell halnia, mondja a próféta. És a bibliai szövegben, amit hallottunk az olvasmányban, akkor azt imádkozta később, amikor már túl lett ezen a betegségen, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség, javamra vált a sírás. És ezt figyeljük, hogy milyen jó származhat belőlünk, belőle nekünk a mi számunkra is. Az első, amit olvastunk róla, hogy a fal felé fordult és imádkozott. A fal felé fordulás az azt jelenti, hogy most már hátat fordít a többieknek, az embereknek, és tényleg Istenre figyel, meg a belső hangra, és csak magában van, és Istennel szemben. Ez nagy fordulat lenne a mai ember számára, akiknek az az egyik nyomorúságunk, hogy mindig arra figyelünk, hogy a többiek mit mondanak, meg a többiek hogy viselkednek, a többiek hogy élnek, és a többiek mit szólnának ehhez, meg ehhez. Már ha valaki eljut idáig, hogy a fal felé tud fordulni, és hátot tud fordítani a többieknek, és csak magával és Istennel kerül kapcsolatba, az már egy nagy gyógyulás, egy nagy lehetőség, egy nagy ajándék, egy nagy áldás a nyomorúságban. Úgyhogy jó, hogyha a gyermekeink is megtanulják ezt minél előbb, hogy Isten felé is lehet fordulni, amikor bajba kerülünk, és nem csak dühöngeni, sírni, toporzékolni, vagy kétségbe esni, vagy elmenekülni azonnal. A király a fal felé fordult és imádkozott. És utána, amikor ennek az imádságnak foganatja lett, akkor elmondta, hogy igen, javamra vált ez a keserűség, mert megszelídültem, és alázatossá tudtam válni. Jézus egyszer azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Azt mondja, hogy az embereknek meg kell szelídülniük, mert tele vannak haraggal, tele vannak indulattal, tele vannak elégedetlenséggel, és ez nem jó. És a keserűség, a szomorúság, a betegség is akár, vagy valami, amikor sírni tudunk, akkor ez erre segít bennünket, hogy megszelídüljünk belül, hogy ne robbangassunk és ne robbanjunk, akár befelé is így titkosan, hogy szelídek legyünk. Szelídek legyünk, és megértsük, hogy nem kell mindent nekünk megtenni, amit mi úgysem tudnánk. Mert van valaki, aki hatalmasabb a mi elképzeléseinknél. Akiről azt tudja mondani a király is az imádságában, hogy hátad mögé vetetted minden vétkemet. Ez megszelídíti az embert. Hogy van valaki, aki a múltat is jóvá tudja tenni, amit mi nem tudunk. Hogy a következményeit semmisé tudja tenni, amit mi nem tudunk. És ezért kétségbe esünk, vagy dühöngünk, vagy tehetetlennek érezzük magunkat, mert mi magunk azok is lennénk, de van valaki, aki háta mögé veti minden vétkemet. És amikor ez megtörténik, akkor egy új élet kezdődhet a keserűség után. És ezért lehet áldás, ezért lehet válik a javunkra, mert valami újat kezdhetünk, olyat, amit eddig nem folytattunk. Jézus a történetben, amit hallottunk, meggyógyít leprásokat, és azok közül egy jön vissza, és egyet ad hálát, és egynek mondja, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Egynek kezdődik valami új az életében. A többiek ugyan meggyógyultak, de folytatják a régit. És nem válik igazán áldássá ez a gyógyulás sem számukra, de valakinek egy egészen új kezdődik, egy egészen új élet kezdődhet. Ami a megtartásnak az élete, ami a jövőnek az élete, ami egy folytatható élet, és nem fenntarthatatlan. Egy boldog élet. Amikor boldogok tudunk lenni azért, mert emlékezünk a jóra, és hálások tudunk lenni az eddigi életünkért is, mert az vezetett ide bennünket, ahol vagyunk, mert hálások tudunk lenni egy újért, egy következőért, a jövőért, ami ránk vár még. Boldog az, aki ilyen hálával tud tekinteni az életére, a múltra is és a jövőre is. És ezt tudja megtenni velünk Isten a keserűség után, amikor megérteti velünk, hogy miért engedte ezt megtörténni, és mit a célja ezzel, és mit akar velünk kezdeni. És hálásak tudunk lenni, hogy még itt vagyunk. Ezékiás király, amikor belepillant az életébe, és azt mondja, hogy megnéztem, hogy mi várna rám, és a holtak hazájában nem tudlak dicsőíteni téged, mert csak aki él, csak azt tud dicsőíteni téged. Mert Isten azért teremtett bennünket, hogy dicsőítsük őt, hogy boldogok legyünk, hogy hálásak legyünk neki. Mert a dicsőítés ezt jelenti, hogy hálás vagyok, Uram, és köszönöm neked ezt, amin van. Köszönöm a gyermekeimet, köszönöm az életemet, köszönöm a házastársamat, köszönöm a terveimet, köszönöm, amik megvalósulhat, és azok, amik előttem vannak. Amikor kapcsolatban vagyok önmagammal, a másikkal és Istennel, ezek dicsőítik őt. A holtak hazájában nincsen kapcsolat senkivel. Rettenetes dolog. És rettenetes az, hogyha e felé megy a világ, hogy nincsenek kapcsolatban az emberek csak az álmaikban, csak a képernyőn keresztül, csak a elképzeléseikben, de valóságosan nem. Mert a boldogság az egy valóságos kapcsolatból fakad mindig. Egy valóságos kapcsolatban lenni egymással, Istennel és végső soron az életünkkel, amit kaptunk. Boldog az, aki ezt megtanulhatja, a keserűség, a sírásból is, és kívánom, hogy így legyen ez minél többünkkel, Isten akarata szerint. És éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy az ő igéje tanít minket, vigasztal minket, és biztat minket erre. Éljünk ezzel minél többször. Amen.